jártam olyan zónákban, amit úgy kell elképzelni, mint Budapesten mondjuk a 6.-7. kerület, sűrűn beépített lakóházak, bérlakásokkal, lent boltok, nyüzsgő forgalom, és innen hirtelen kirobbant egy házat az izraeli légierő drónnal vagy rakétával, az a ház az porig rombolódik, tehát hogy nulla emelet marad meg benne, és akkor simán lehet, hogy ott volt 2-3-4-5 Hezbollahos, aki ott meghúzta magát, hiszen ezek az emberek most menekülőben vannak, tehát a saját zónáikból már el kellett menekülniük, mert hogy ott konkrét veszélyben voltak, menekülnek az izraeli támadások elől, és ott húzzák meg magukat, ahol tudják, például egy keresztény negyedben, például egy vegyes negyedben.
Hetekkel ezelőtt eszkalálódott a közel-keleti konfliktus. Izrael néhány hete a podcastunkban is részletesen bemutatott csipogó botrány után megtámadta Libanont. Itt a cél azonban már egészen más, mint ami Gázával kapcsolatban lehetett. Libanont, vagy az azon belül autoritásnak számító Hezbollahot lehetetlen eltörölni a földszínéről. Izrael most azért küzd, hogy azt a pufferzónát állítsa helyre az északi határán, amellyel az ott élők biztonságban lehetnek. Ezúttal azonban nem magát a háborút fogjuk elemezni, hanem elsősorban annak hátországát igyekszünk bemutatni, Földes András Lapok tudósítója Libanonban járt. Abban az országban, melynek bizonyos régióit Izrael teljes tűz alá vette, és amelyben már gyakorlatilag senki nincsen biztonságban, akinek bármilyen köze is volt, vagy van a Hezbollahhoz. András, üdv a stúdióban!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Én azt mondom, kezdjük egy kicsit a lehető legelején. Nem szeretnék tippeket adni a hallgatóknak, a legkevésbé sem azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet bejutni egy háborús övezetbe, de újságírónként az a munkánknak egy nagyon fontos része, és van néhány kifejezetten bátor ember, aki ezt elvállalja, hogy hadi zónába megy, te ezek közül vagy az egyik. Mi kell ahhoz jelenleg, hogy valaki be tudjon jutni Libanonba?
Nem egyszerű ilyen helyekre bejutni, és mindenképpen kell hozzá egy olyan kapcsolati háló, amit fel kell építeni. Én már 10 éve járok ilyen helyekre, Libanonban is voltam egyébként még 2018-ban, és ezek az előzetes tapasztalatok mindenképpen kellenek, hogy helyi kapcsolatokat találjunk, helyi forrásokat találjunk, és megfelelő információk birtokában közelítsük meg ezt az országot. Jelen esetben szintén megpróbáltam ezeket a kapcsolatokat mozgósítani, amelyek elmúlt útjaim során a közel-keleten már a rendelkezésemre álltak, és emellett a helyi adminisztrációval is meg kellett küzdenem. A repülőjegyvásárlás egyébként meglehetősen könnyű volt, mint később kiderült, túl könnyű. Az odafelé jegyem az biztonságban volt, mert azt a helyi légitársaság biztosította, visszafelé viszont egy török társasággal jöttem volna, és amikor indultam kifelé, akkor kaptam a hírt, hogy minden nem libanoni társaság az leállítja a járatait, és ez a légitársaság sem fog üzemelni, tehát volt egy odafelé szóló repülőjegyem, és a kérdés, hogy akkor mit tegyek, és azt gondoltam, hogy hát oda kell mennem, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy jutok vissza. Mint kiderült, ekkora már a külföldiek jó része, aki el akart menni, az elhagyta az országot, úgyhogy viszonylag könnyen tudtam repülőjegyet foglalni aztán erre a libanoni társaságra, amiről egyébként azt tartja a libanoni közvélemény, hogy ők a legtökösebb légitársaság a világon, és ezt örömmel mesélgetik is az embernek. Ez azt jelenti, hogy ameddig úgy tartják, hogy ameddig a kifutópályát nem bombázzák le, ez a légitársaság járni fog, és valóban láttam képeket, meg magam is láttam olyan jeleneteket, amikor szállnak föl vagy le a gépek erről a repülőtérről, miközben a város különböző pontjain, nem olyan messze, füst száll föl a legutóbbi rakétatámadásból.
Egy picit belekapaszkodnék abban, amit mondtál, hogy helyi adminisztrációval kell egyeztetni. Ezt azért tartom egy kicsit furcsának, mert hogy a Hezbollah gyakorlatilag állam az államban. Tehát ez azt jelenti, hogy konkrétan egy terrorszervezettel kell kapcsolatba lépned, hogy ott helyi újságíróként tud dolgozni?
Távolabbról indítanék, hogyha az ember konfliktus zónából tudósít, akkor kétfajta helyjel találhatja magát szemben. Az egyik megközelítése a hatóságoknak az, hogy háború van, csinálj azt, amit akarsz. Nekünk fontosabb dolgunk is van, mint hogy újságíróval bajlódjunk. A másik pedig, hogy háború van, mindent szabályoznunk kell, mindenhez papír kell, és mindenhez a lehető legpontosabb adminisztrációt kell véghez vinned.
Ez Ukrajna.
Nem, és tök érdekes, hogy Ukrajnába sokkal egyszerűbb, Ukrajnába beküld az ember egy papírt a központi sajtó címére a fegyveres erőknek, a megfelelő dokumentumokkal, és két héten belül megkapja az újságíró igazolványát. Tehát Ukrajnában nagyon egyszerű az újságíró helyzete, viszont a Közel-Keleten és ezen belül is Libanonban, amely amúgy a teljes káoszáról ismert, ott tényleg kafkai adminisztráción kell keresztül mennie a tudósítónak, teljesen értelmetlenül, mert hogy ennek a végén is aztán az van, hogy oda mész, ahova akarsz, és megpróbálsz túlélni. Tehát a végeredmény az tulajdonképpen mindegy. Visszatérve a Hezbollahhoz és az állam az államhoz, igen, ez nagyon erősen megjelent. Az adminisztrációt azt a hivatalos kormányszerveknél kellett kezdeni, ráadásul úgy, és ez nagy fejfájás volt nekem a tudósítás elején, hogy mindent csak személyesen lehet intézni. Tehát nagyon sok ilyen esetben az ember az ottani kontaktjának, tolmácsának, segítőjének előre elküldi a dokumentumot, aki elmegy a megfelelő minisztériumokba, és mikor megérkezik az ember, akkor már tulajdonképpen ezek a papírok készen várják. Itt nem lehetett, itt személyesen kellett bevinni nekem a papírokat az információs minisztériumba, egyébként teljesen értelmetlenül, tehát én voltam az az ember, aki lerakta az asztalra, de mondták, hogy nem, ezt nem intézheti senki más. Ezzel a papírral aztán el kellett menni a fegyveres erőkhöz, onnan is kérni egy papírt, ezzel a két papírral elmenni már, amikor a déli területekre akartam menni, a déli területek azt hiszem, hogy különleges erőihez, és ott kérni már személyesen egy harmadik papírt, de valójában ez a három papír egyáltalán nem kellett a terepen, mert hogy azt kellett, hogy az én kontaktom, aki nyilvánvalóan egy olyan ember, aki újságírókkal dolgozik, és nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik, egy telefont eresszem meg a Hezbollah megfelelő egységének sajtósához, mert hogy ilyen is van a Hezbollahnál, aki szóban azt mondta, hogy oké, akkor jöhettek srácok, és igazából ez a szóban megadott engedély volt az, amivel dolgozhattam. De előtte ez a három papír is kellett, és ez napokat vett igénybe, és hát nagyon sok fejfájás volt, hogy én mikor lehetek végül legálisan az utcán, és mikor kezdhetek el tudósítani úgyisten igazából.
Világos. Egy ilyen tudósítást hosszú hetek előkészítő munkája előz meg. Hogyan nézett ki, tehát mit határoztatok meg itt benne szerkesztőkkel, milyen céllal mész ki Libanonba, mi az, amit neked onnan adnod kell, azon túl persze, hogy újságcikkek, videók, mit tudom én, de hogy mi volt az a tartalom, amiben megállapodtatok előre?
Világos, ez egy tényleg hónapokon át tartó szervezés volt, tulajdonképpen már a Hamasszal zajló izraeli háború idején szó volt arról, hogy erről a konfliktusról tudósítani kell, és megpróbálok majd kijutni Izraelbe, ugye Gázába egyáltalán nem lehet eljutni, tehát innen indult a gondolkodás, de aztán különböző egyéb okokból, itt ugye az olvasók, meg akik médiával foglalkoznak, és nem látnak bele a részletekbe, azok mindig különböző ilyen összeesküvés elméleteket szoktak felállítani, hogy mikor, miért jelenik meg egy újságcikk, miért pont oda megy az újságíró, miért akkor megy oda, miközben belülről ez általában úgy néz ki, hogy akkor van az embernek ideje, vagy akkor készül el az újságcikk, amikor megjelenik, tehát hogy ezek mögött azért nincsen nagy összeesküvés elmélet, és történetesen úgy jött ki, hogy nekem volt egy ukrajnai útam, utána az ukrajnai út videóival foglalkoztam, ezek filmfesztiválokra mentek, tehát ezekkel telt az idő, ezt csak azért mondom, hogy az olvasó lássa, vagy a hallgatók értsék, hogy milyen háttérfolyamatok is befolyásolják, hogy mikor megy ki egy-egy anyagunk, és eközben kezdődött, vagy forrósodott föl a konfliktus a libanoni határon a Hezbollahhal. Ezt is hosszú ideig elemeztük, hogy hova kéne menni, mikor kéne menni, és nagyon érdekes volt, hogy az egyik pénteken, azt hiszem, megbeszéltük itt benn, hogy ez a konfliktus tulajdonképpen egy rövid ideig tartó fellángolás lesz, nem is érdemes menni, engedjük el ezt a Libanont, majd talán másnap szombaton megjelentek az izraeli katonák már libanoni földön, és akkor ment a forró drót a főszerkesztővel, hogy akkor szerintem most azonnal kéne menni, hiszen ez egy nagyon fontos fordulópont volt ebben a háborúban. Ugye Gáza Izraelhez valamilyen szinten hozzátartozik, most ez vitatárgya, hogy milyen szinten, de hogy ott megjelennek az izraeli katonák, az egy teljesen más szint, mint mikor Libanonban jelennek meg az izraeli katonák. Egyrészt azért, mert hogy ez tényleg egy másik ország, másrészt azért, mert hogy a történelemben tudhatjuk, hogy amikor izraeli katonák megjelentek Libanonban, akkor nagyon hosszú és fájdalmas konfliktusok vették kezdetüket, és nagyon sokszor úgy, hogy annak Izrael volt végül a vesztese, vagy legalábbis Izrael nem volt a nyertese annak a konfliktusnak. Tehát nagyon sok szempontból izgalmas volt ez a helyzet, tehát ez itt nem értékválasztást jelentett, hanem azt jelentette, hogy valami olyan történt ebben a háborúban, amire igazából senki nem számított, és ahogy kimentem Libanonba, ott is voltak egész komoly sajtóhoz közel álló források, csak akik azt mondták, hogy nem, erre nem számítottak, hogy ez megtörténhet. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy persze, ez benne volt a levegőben, de azért ez nagyon sokakat meglepett. Tehát ez volt az egyik nagyon erős motivációs tényező, hogy egy olyan forduló pont volt a háborúba, amire nem számítottunk. Másrészt praktikusan nekem nagyon jó kapcsolataim vannak a Közel-Keleten, mert hogy még a menekültügy miatt én nagyon sokat jártam oda 2015-től, tulajdonképpen 2019-ig én a menekültüggyel foglalkoztam, és mivel erről a térségről érkeztek, menekültek az Európai Unió területére, ezért én ide és erre a környékre mentem, hogy megismerjem, hogy miért, mi elől menekülnek ezek az emberek. Röviden itt már nekem megvoltak a kapcsolataim, és tulajdonképpen repülőrajttal tudtam kezdeni a tudósítást. És ez a két összetevő volt, ami aztán arra a döntésre juttatott minket, hogy igen, gyerünk és menjünk ide. A harmadik pedig, hogy nagyon kevés tudósító és magyar tudósító egyáltalán nem járt, és nem is várható ezen a területen, miközben itt nagyon lényeges dolgok történnek, és a háborús propaganda mind a két oldalról nagyon erős, és nagyon fontos az, hogy megmutassuk, hogy a föld közelből hogyan néz ki ez a konfliktus, és itt térek rá arra a kérdésedre, hogy mi volt a cél. Mi nem szeretnénk állást foglalni egyik harcoló fél mellett sem, és egy ilyen tudósításnak soha nem is az a célja, hogy a politikai képletet vázolja föl, hanem az a célja, hogy megmutassa az igazán célpontban levők, a civil lakosság hogyan él, hogyan reagál, milyen kontextusba ágyazódik bele ez a konfliktus. Libanon és maga a Közel-Kelet is ugyanis nagyon összetett világ, nagyon összetett társadalmi és politikai konglomerátumról beszélünk, ahol az európai alapvetések nem működnek, tehát meg kell mutatni belülről azt a helyzetet és azt a konfliktust, hogy aztán itthon megfelelően tudjuk értelmezni a híreket. És ez a lényege egy helyszíni tudósításnak, és ez volt az én küldetésem is, hogy a civil lakosságon és a föld közeli élményeken keresztül megmutassam, hogy néz ki ez a konfliktus, hogy érthessük aztán, mi történik valójában.
Világos. Ha már földközeli élmények, megérkezett Beirutba, alapvetően egy viszonylag kaotikus országról van szó, tehát felteszem, hogy a reptérről kilépve is ez a káosz fogad, de miben más ez a káosz, mint volt a háború előtt? Hogyan változott meg a te tapasztalatod szerint Beirut, mióta elindult ez az egész izraeli behatolás?
Két részre bontanám a választ. Az első, hogy mennyire kaotikus ország Libanon. És még közel-keleti mértékkel is összetett és nagyon bonyolult országról van szó, például azért, mert hogy itt nem csak muszlim lakossággal találkozik az ember. Tehát kevesen tudják, vagy kevesen tudatosítják azt, hogy Libanon lakosságának 40%-a keresztény. Különböző keresztény, főleg ortodox, maronita szektákról van szó, de hogy ők keresztények, és ez a mentalitás, ez nagyon erősen érződik kulturálisan és gazdaságilag is, nagyon sok olyan szempontból, ami meghatározó a libanoni élet és libanoni politika szempontjából. A maradék 60% fele síta, tehát azok a muszlimok, akik közel állnak Iránhoz, és akik a Hezbollah hátországát és tagságát alkotják, 30%-a pedig szunnita, amelynek nincs köze a Hezbollahhoz hivatalosan, és leginkább nem hivatalosan sem. Tehát, hogy itt, amikor azt halljuk, hogy Hezbollah és Libanon, akkor az ember ne tegyen egyenlőségjelet a kettő közé, mert hogy az országnak több mint a fele az egyáltalán nem tagja, és nem támogatója ennek a Hezbollah nevű nyugaton terrorszervezetnek tartott szerveződésnek, és emiatt ez a helyzet már alapvetően egy bonyolult dolog. A másik Libanonnal kapcsolatban, hogy kaotikus, és hogy ugye milyen nehéz gazdasági helyzetben van, egy részről igaz, más részről nem szabad elfelejteni, hogy az 50-es, 60-as években ezt az országot még kelet-svájcaként, vagy közel-kelet-svájcaként emlegették, mivel ez egy nagyon jelentős és prosperáló banki és gazdasági központ volt, és ennek a nyomai még megmaradtak, és láthatóak, és időnként, mivel benne van a potenciál ebbe az országba, ez a fajta gazdasági erő, ez felburjánzik, és volt egy ilyen peak, tulajdonképpen egy kitörés a 90-es években, és a 2000-es évek elején is. Ennek megfelelően például a belváros, vagy a pénzügyi negyed, az tele van jobbnál jobb felhőkarcolókkal, tényleg gyönyörű, tehát hogyha az ember csak ránéz erre a negyedre, akkor azt látja, hogy ez egy rendben lévő ország. Itt abszolút van középosztály, ha nem is nagyon széles, de létezik, van felső középosztály, tehát nem úgy oszlik meg a lakosság, mint a legtöbb közel-keleti helyen, hogy van az elit, amely nagyon el van zárva a néptől, és tulajdonképpen a maga loft lakásaiban pezseg, és alul pedig van a 90%-ot kitevő szegény réteg, hanem itt van egy középosztály, van egy felső középosztály, ez látható is, tehát hogy van egy gyönyörű tengerparti sétány, ahol kocognak az emberek, sétálgatnak, kézen fogva járnak.
Még így háborús időben is.
Igen, és itt említem meg a harmadik összetevőjét Libanon bonyolultságának, hogy kulturálisan is mennyire összetett, hogy egyrészt van a muzulmán réteg, a fejkendős nőkkel, hosszú nadrágos férfiakkal, és emellett ugyanúgy lehet látni miniszoknyás csajokat, haspólós vagy ilyen haskivillantós pólós lányokat, párokat láttam kézen fogva sétálni, és őket nem dobálják meg, nem űzik el, nem okoznak botrányt az utcán. Ők ugyanúgy részei a libanoni, vagy leginkább azért talán a beiruti utcaképnek. Tehát egy nagyon összetett világot kell elképzelni, amikor Libanonról beszélünk. És hogy ebben hogyan jelenik meg a háború, nagyon izgalmas, szintén nem gondolná az ember úgy, hogy az izraeli légierő szinte folyamatosan bombázza, rakétázza a fővárost is, tehát nem csak a határmenti részeket, a háború hangulatában egyáltalán nem jelenik meg a mindennapokban. Tehát amikor megérkeztem, kimentem a reptérről, ott már várt engem a taxi, amelyet a helyi kontaktjai megrendeltek, elvitt az előre leszervezett szállásomra, amely teljesen rendezett volt, tudtam vásárolni, működtek a boltok. Egyrészt azért, mert hogy, ahogy az egyik forrásom elmondta, valahogy úgy fogalmazott, hogy ő már gyerekkorában emlékszik arra, hogy amikor az izraeli hadsereg bejött, akkor milyen nehézségek voltak, és bombázások voltak, és hogy ő úgy emlékszik vissza Libanonra, hogy itt ez tulajdonképpen egy non-stop konfliktusban álló ország, ahol az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy itt folyamatosan valamilyen probléma, vagy fegyveres konfliktus valamilyen szintje jelen van, és elmondott egy sztorit is arról, hogy bement a boltba az izraeli támadás másnapján, és azt látta, hogy minden kapható. Tehát amit ő egy pillanatra gondolt, hogy na itt el fog fogyni a víz, meg a WC papír, meg nem tudom, hogy az nincs, és megkérdezte a boltost, hogy de hogy nincsen semmiből hiány. És akkor mondta, hogy ja, amikor hallottuk, hogy közeledik a támadás, akkor mindenből berendeltük, mert gondoltuk, hogy nagyobb szükség lesz rá, tehát hogy így benne van az emberek génjeibe, hogy hogyan készüljenek föl ezekre a konfliktusokra. És a másik, hogy az ország infrastruktúrálisan sincs felkészülve a háborúra meglepő módon, hiszen ez egy közel-keleti hely, tehát nincsenek igazán óvóhelyek, nincsenek szirénák, nincsen légiriadó. Most ennek pontosan nem jártam utána, hogy miért nincs légiriadó, mert nem szerelték föl a szirénákat, vagy felszerelték, de ellopták, vagy egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, de hogy a mindennapi életre nem nyomja rá úgy a bélyegét, a háború, mint például Ukrajnában, olyan helyeken is, ahol amúgy nagyon ritka a légitámadás, de amikor az orosz gépek, vagy az orosz rakéták, vagy drónok belépnek Ukrajna légterébe, akkor ott is megszólalnak a szirénák. Hát itt ilyen nincsen, tehát tényleg arról van szó, és talán holnap jelenik meg erről a riportomot, hosszabban is írok erről a nagyon izgalmas jelenségről, hogy ez hogy néz ki az utcán. Nyüzsög a nép, jönnek-mennek az emberek, többen vannak az utcán, mint normális időben, mert hogy ugye 1,2 millió ember délről elmenekült, és ezek jó része Beirutban van. Én ezt nem láttam, hogy nagyobb a nyüzsgés, de hogy a helyi kontaktjai mindig ott huhogtak, hogy úristen, nézd, mennyi ember van itt, ennyi nem szokott lenni. Két sorban parkolnak az autók, mert hogy ezek a menekültek mind megjelentek az utcán, és néha hallatszódik egy nagy durranás, akkor az emberek összenéznek, fú, de jó, nem ide talált be, és megy tovább az élet.
Az egy dolog, hogy a háborút megszokták. Viszont ez meg egy teljesen másik, hogy mennyire lehet szerinted azt megszokni, és te ebből mit láttál, hogy hogyan szokták meg azt, hogy egy terrorszervezet van jelen a mindennapjaikban?
Ez megint egy olyan téma, amit nagyon nehéz európai aggyal és európai reflexekkel megérteni. Tehát a Hezbollahról azt tudjuk, hogy egy terrorszervezet, és én is azt tudom róla, és én is ezt vallom, tehát nem kezdem ki ennek a megítélésnek a létjogosultságát, de azt tudni kell, hogy a Hezbollah ennél több. A Hezbollah egy politikai párt is, amely a szavazások útján bejutott a parlamentbe, és ott képviselői vannak, akik nem viselnek fegyvert, nem is fogtak soha fegyvert, és nem is fegyverforgatással foglalkoznak, már politikai munkájuk során sem, hanem például adminisztrációt végeznek, kormányzati munkát végeznek, tehát ugyanolyan parlamenti munkát végeznek, mint bármelyik másik parlamenti párt. A Hezbollahnak vannak önkormányzati képviselői és polgármesterei is. Én beszéltem az egyik ilyennel, egy kedves 60-as úr, aki nagyon szeretett sztorizni, és mondta, hogy ő még csak nem is politikus, náluk az önkormányzati képviselők és polgármesterek nem politikusok, hanem sokkal inkább ügyvivő és valóban a témákkal, önkormányzati ügyekkel foglalkozó, adott esetben mérnökök, vagy egyéb közigazgatási szakemberek, akiknek semmi közük nincs a fegyverviseléshez, és nem is foglalkoznak ezzel, ők egy párt képviselőiként, szakemberként viszik az adott területnek az ügyes-bajos dolgait, működjön a csatorna, meg legyen áram, ami egyébként nincs az országban. Napi 2-3 órát van hivatalosan központi áramszolgáltatás, amúgy generátorok biztosítják az áramszolgáltatást, és emellett a Hezbollah működtet például kórházakat, működtet konyhákat. Ezeknek megint nincs közük semennyire a fegyveres harchoz és a fegyveres állományhoz. Ők a Hezbollah égisze alatt különböző egyéb munkákat végeznek, és ezek az emberek ezeket úgy is tekintik a mindennapokban, hogy ja, ő a Hezbollahos, aki egyébként orvos, akinek nincsen semmi köze a Hezbollahhoz, ő a Hezbollah fegyveres szárnyához. És emellett van egy elképesztően erős fegyveres szervezetük, amely erősebb, mint a libanoni katonaság, a hivatalos katonaság, és ezek a fegyveresek nem tartoznak a kormány alá, tehát ez egy tényleg egy tudathasadásos helyzet, ők a saját vezetésük parancsai teljesítik, és annak a politikáját folytatják, és ezt a libanoniak egyrészt megszokták, tehát hogy elfogadták, hogy van egy ilyen. Ez tulajdonképpen nem túl jó az analógia, és ne támadjon meg egyetlen olvasó sem, meg kommentelő emiatt, de hogy mondjuk a munkásőrség például a szocializmus idején, ugye az is egy párt alá tartozó fegyveres szervezet volt, lehet, hogy valami ilyesmi, de minden esetre ők állam az államban. És hogy hogyan viszonyulnak ehhez a libanoniak, egyrészt elfogadják, mert hogy ez a 80-as évek óta így van, másrésztről pedig a kritikusok megjegyzik, és nagyon sok, és itt már a jelen politikai helyzetről és a háború hatásairól is beszélek, nagyon sokan irritáltak emiatt. Nagyon sokan azt mondják, hogy mi nem akartuk ezt a háborút, mi nem támadtuk volna meg Izraelt, mi egy másik ország vagyunk, mit élni szeretnénk, lehet elképzelésünk arról, hogy mit gondolunk Gázáról, mit gondolunk Izrael politikájáról, mit gondolunk Izrael gázai vagy akár ciszjordániai akcióiról, de mi, nekünk van egy fegyveres erőnk, van egy politikánk, és mi nem avatkoztunk volna be ebbe a konfliktusba, és a Hezbollah rángatott bele minket ebbe. Nagyon sokan vallják ezt, és ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, ugye 40%-a a lakosságnak keresztény. Ez a keresztény réteg, ez jó részt úgy gondolkodik, hogy nekik ehhez a konfliktushoz nincs közük, ők ebben nem akarnak részt venni, és a Hezbollah miatt bombázzák őket.
Itt muszáj viszont közbeszúrnom azt a kérdést, ezt olvasunk is feltette, hogy félnek-e az emberek Libanonban, és hogyha igen, akkor mitől? Mert az alapján, amit elmondasz, nekem olybá tűnik, hogy egyszerre van félni valójuk a Hezbollahtól, illetve Izraeltől is.
Nagyon feszült a helyzet most Libanonban, tehát azt érezni lehet, hogy annak ellenére, hogy folyik a mindennapi élet, mert nincs más választásuk, mint hogy ezt folytassák, Emellett mindenki nagyon irritált, nagyon feszült, a háború elején vagyunk, tehát még nem tudják, hogy mire számítsanak, ráadásul nagyon erős támadások vannak, és brutális támadások, és ahogy ebben a talán pénteken megjelenő riportomban, vagy jövő héten megjelenő riportomban írom, az emberek attól félnek, hogy egy újabb Gáza kezdődik, mert olyan civil áldozatokkal jár ez a háború, és ebben a helyzetben félnek. Félnek attól, hogy ők is izraeli támadások célpontjaivá válnak, mert azt látják, hogy nagyon sok civil hal meg ebben a háborúban, nagyon sok a járulékos veszteség, ami egyszerűen igazából egy ironikus kifejezés, hiszen a járulékos veszteség az azt jelenti, hogy a veszteségek adott esetben, a járulékos veszteség kisebb, mint a cél vesztesége. Itt viszont fordítva van, a fővárosban biztosan, tehát jártam olyan zónákban, amit úgy kell elképzelni, mint Budapesten mondjuk a 6.-7. kerület, sűrűn beépített lakóházak, bérlakásokkal, len boltok, nyüzsgő forgalom, és innen hirtelen kirobbant egy házat az izraeli légierő drónnal vagy rakétával, az a ház az porig rombolódik, tehát hogy nulla emelet marad meg benne, és akkor simán lehet, hogy ott volt 2-3-4-5 hezbollahos, aki ott meghúzta magát, hiszen ezek az emberek most menekülőben vannak, tehát a saját zónáikból már el kellett menekülniük, mert hogy ott konkrét veszélyben voltak, menekülnek az izraeli támadások elől, és ott húzzák meg magukat, ahol tudják, például egy keresztény negyedben, például egy vegyes negyedben. És abban a házban van még mondjuk 6-8-10 lakás, akiknek nemhogy nincs közük a Hezbollahhoz, hanem nem is tudják, hogy oda beköltözött adott esetben az előző éjjel, vagy két nappal azelőtt egy hezbollahos, és ezek az emberek meghalnak, vagy megsérülnek, vagy nagyon komolyan megsebesülnek. Tehát, hogy a járulékos veszteség az nagyobb itt, mint az a 3-4 hezbollahos, aki elpusztul, vagy megsebesül, vagy mint például az egyik helyszínen megmenekül, és ők tovább állnak. És emiatt óriás félelem van a lakosságban mindenhol. Mindenki rettek, hogy ő lesz a következő célpont, és itt nagyon nehéz volt újságíróként dolgozni, mert mindenki gyanakszik. És amikor én idegenként megjelenek ezeken az utcákon, ahol ismerik egymást az emberek, meg nagyjából látják, hogy kik a szomszédaik, vagy azt látják, hogy nem úgy viselkedem, mint egy átlagos járókelő, hiszen kameralóg a nyakamban néha megállok, lefilmezek valamit, vagy beszélgetek valakivel, akkor nagyon élesen lépnek föl, nagyon-nagyon agresszívan lépnek föl velem szemben. Én ezt megértem, hiszen rettegnek, és azt gondolják, hogy itt bárki, aki gyanús, az tulajdonképpen lehet egy kém, lehet valaki olyas, valaki, aki jelent róluk, aki kiválasztja a következő célpontot, de minden esetre ez nagyon megnehezítette a helyszíni munkámat.
Akkor viszont emeljünk ki egy konkrét ilyen esetet, mert az egyik élő bejelentkezésedben meséltél, arról fogok még élődből idézni, de volt egy olyan, amikor, ha jól emlékszem, megálltatok útközben Dél-Libanon felé, és ott elővetted a kamerát, elkezdtél forgatni, és többen feléd elkezdtek rohanni. Kik voltak ők, vagy tudtatok-e velük egyáltalán beszélni, és mit akartak tőletek konkrétan?
Igen, ez Tűrosz, vagy a helyiek nevén Szúr városában történt, nagyjából olyan 20 kilométerre az izraeli határtól, és 10-15 kilométerre az aktuálisan zajló rakétatámadásoktól, tehát nagyon közel a tűzhöz. Egy 122 ezeres városról van szó, egyébként érdekes a történelmet szeretők számára, hogy az egyik legrégebben lakott emberi város, állítólag 4700 éve már itt egy működő város volt, tehát ezen a helyen jártunk. A 122 ezeres városban a polgármester szerint akkor már csak 5000-en laktak. Mindenki elmenekült a támadásoktól való félelmükben.
Ez szinte népvándorlást jelent.
Ez konkrétan népvándorlást jelent, és ahogy említettem, egy 5 milliós országban, vagy 5,5 milliós országban most közel 1,5 millió menekült van, 1,2 millió délről menekült el, és ezeknek az embereknek a jó része, köztük ennek a városnak a lakossága is, most Beirutban van. De visszakapcsolva Tűrosz városához, tehát egy teljesen üres városban autóztunk, ahol épületek jelentős része volt porig bombázva, vagy kapott valamilyen találatot, és egy ilyen helyen álltunk meg, teljesen üres utcán, a tolmácsommal, fixeremmel, és szálltam ki, hogy a rombolást filmezzem, amikor távolból artikulátlanul üvöltő férfiak kezdtek el rohanni felénk, az árnyékból, nem is láttuk addig, hogy vannak a környéken bárkik, körbevettek minket, és ahogy említettem, ők féltek attól, hogy mi itt kémek vagyunk, kiválasztjuk a következő célpontot, és nagyon agresszívan léptek föl, rángatták a kameránkat, tulajdonképpen egyfajta lincs hangulat kezdett kialakulni körülöttünk, miközben mi megpróbáltuk elmondani, hogy újságírók vagyunk, ugye, és azért jöttünk, hogy itt a helyszínről számoljunk be arról, hogy valójában mi történik, hogy velük mi történik, hogy az ő hangjukat is megszólaltassuk, de hát ez egy ilyen helyzetben azért nehezen átvihető információ. Ilyenkor nagyon kell az a fajta streetwise, ami az emberben kialakul, amikor Közel-Keleten jár, tehát hogy hogyan kell kommunikálni, hogyan kell fellépni, hogyan kell ezekkel az emberekkel beszélni.
Őszintén érdekel, hogy? Tehát mi a fenét lehet csinálni, hogyha egyszerre így feléd rohannak üvöltve?
Nem szabad agresszíven fellépni, és nem szabad félni. Tehát ilyenkor én nagyon nyíltan mutatom, hogy hello, haver, nézd, ezeket filmeztem, nincsen semmi baj, odalépek a leghangosabbhoz, megfogom a kezét, már így a karja, úgy beszélek vele, hogy mondjuk a vállára teszem a kezem, ez egyébként a közel-keleti, meg arab kultúrában ez a közelállás, testi kontaktus, ez nagyon jellemző, sokkal jellemzőbb, mint Európában, tehát, hogy ezt a fajta ilyen nagyon barátkozós, nagyon őszinte, nagyon nyílt testbeszédet is kell alkalmazni, és közben folyamatosan beszélni, és tulajdonképpen ilyen helyzetekben az van, hogyha az első 2 percben nincs fizikai inzultus, akkor utána már tudható, hogy itt valamennyire, valamilyen szinten kezelhető lesz a helyzet, legalább olyan szinten, hogy az ember nem kap egy pofont. Uh-huh. Vagy nem rugdossák meg. Ezen túljutottunk, ezen a 2 percen, a fixerem az szintén nagyon ügyes volt, ő ugye a helyi nyelven beszélt, Libanonban nagyon sokan beszélnek nyelveket, vagy franciául, vagy angolul, itt az egyik főkolompos az beszélt tök jól angolul, úgyhogy őt nyugtatgattam, és közben mondtuk, hogy lobogtattuk a papírjainkat, hogy nekünk mindenfajta engedélyünk van, illetve a fixerem mondta, hogy hát hívják a helyi Hezbollahot, hogy mi már tulajdonképpen leadtuk a nevünket, hogy jövünk. Szintén irritált kommentelőinknek mondanám, az, hogy mi leadtuk a Hezbollahnak a kontaktjainkat, ez nem azt jelenti, hogy mi együttműködtünk velük, hanem mint minden ilyen konfliktus zónában bejelentkezünk az aktuális fegyveres erőnél, az aktuális hatalomgyakorlónál, csak azért, hogy tudja, hogy mi jövünk, hogy mi nem váratlanul jelenünk meg, hogy ne lőjenek le minket.
Hát ez az életben maradás záloga gyakorlatilag.
Így van, így van. Tehát mi leadtuk a nevünket, ott elkezdtek telefonálgatni, elvették egyébként a papírjainkat, ami eléggé aggasztó volt, mert hogyha ott hirtelen mindenki felül a saját kis motorjára, mert hogy azzal jöttek aztán a többiek, és elszáguldanak, akkor mi ott állunk az üres utcán, és magyarázhatjuk majd a szembe jövő valakinek, hogy nekünk voltak papírjaink, csak valakik elvitték, de minden esetre nem léptek le, telefonálgattak, és tényleg nagyjából egy olyan 30-40 perc után azt mondták, hogy jó, oké, tessék, köszi a papírokat, sőt, onnantól kezdve tényleg nagyon kedvesek voltak, mondták, hogy akkor minden megvan-e, nem vette el senki, mert ott turkáltak a kameratáskámban, nem tűnt el semmi a felszerelésem körül, minden megvan-e, mondtam, hogy minden megvan, és mondták, hogy jó, csak figyeljünk innentől arra, hogy hova megyünk, és kivel megyünk, és megvannak-e az engedélyeink, mert innentől ez nagyon nehéz lesz ezen a részen, és innentől valóban az is volt, hogy a fixerem mindig konkrétan egy embert kért a Hezbollahtól, aki kísért minket. Itt szintén, hogy milyen embert kell elképzelni, nem egy maszkos fegyverest, akinek nem is tudom, pisztoly, meg kalasnyikov lóg az oldalán, meg a hátán, és ilyen kézigránátok fityegnek a mellényén, hanem egy cingár, mondjuk egy ilyen portásnak tűnő figurát, aki egy kis motoron jött velünk, de hát neki meg volt gondolom a főnök száma, vagy valami, és akkor mikor intettünk, hogy mondjuk ezen a sarkon szeretnénk filmezni, akkor mondta, hogy oké, ő megállt, és ha valaki odajött hozzánk, akkor már ő beszélt vele, és mi nyugodtan tudtunk dolgozni.
Na most akkor itt térnek ki arra, hogy mi a helyzet délen? Tehát délen a háborús övezetben azt tudjuk, hogy most már benn vannak az izraeli erők, konkrét településeket bombáznak, vagy hajtanak végre katonai akciókat. Hogy lehet egy ilyen helyen újságíróként dolgozni?
így, hogy ezzel a Hezbollahos...
De itt te biztonságban érezted magad?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert Libanonban sehol nem érezheti magát biztonságban az ember, és ez egy nagy különbség például Ukrajnával szemben, ahol nagyon durva háborús konfliktus zajlik a frontvonalon, de minél inkább távolodunk a frontvonaltól, annál inkább csökken annak a veszélye, hogy mi rakétatámadás áldozatai leszünk, és hogyha Nyugat-Ukrajnában vagy a fővárosban vagyunk, akkor tényleg a szirénákon kívül nagyon sokszor nem sok minden emlékeztet arra, hogy háború van. Libanon nagyon kis ország, nincsen légvédelme, gyakorlatilag nincsen működő katonasága, amúgy is egy szétesett ország. Izrael viszont nagyon erős, és nagyon sok fegyvere van, és emiatt az ország teljes területe olyan, mintha frontvonal lenne. Tehát amikor Beirutban a legjobb negyedben sétálgattam, akkor is folyamatosan zúgtak fölöttünk a drónok. Nagyon hangos ilyen zúgást kell elképzelni napi 24 órában az ország bármely területén, és nagyon sokszor hallatszottak a robbanások, jelentek meg ezek a füstgomolyagok a fővárosban is, tehát ebből a szempontból nem volt különbség a határzóna és Beirut között például. A határzónában viszont már ott voltak a katonák, se újságíró, se más nem mehet a frontvonal közvetlen közelébe, már maga a Hezbollah sem engedi oda őket, illetve tudható, hogy az izraeli hadsereg kiadott egy nyilatkozatot, hogy aki ettől és ettől a ponttól délre jelenik meg, és autózik az utakon, az legális célpont, tehát kilőhető. És mivel állandó a drón jelenlét, állandóan keresik a célpontokat, ez tényleg egy nagyon komoly figyelmeztetés. Tehát mi a frontvonal közelében nem is próbáltunk menni, annál is inkább, mert hogy ez nem az a klasszikus frontvonal, ami például Ukrajnában van, én ott voltam a frontvonal közvetlen közelében, de az tényleg egy vonal. Itt viszont sokkal inkább az zajlik, amennyire kivettem, hogy az izraeli egységek berontanak Libanonba, ott valamilyen akciót végeznek, majd visszavonják őket, tehát hogy nem táboroznak, nem alakítanak ki ott lövészárkokat és nyomulnak előre, hanem ilyen raideket, ilyen kirohanásokat hajtanak végre, tehát hogy nem annyira lehet egy konkrét frontvonal közelébe menni, de maga a műveleti terület az no-go zóna. Tehát oda tényleg nem szabad menni. Mi nagyjából ettől 15-20 kilométerre voltunk, azon területek határában, amelyeket bombáznak, és hát azt láttuk, hogy nagyon komoly támadásokat hajtanak végre az izraeliek, és egészen elképesztő méretűek azok a robbanások, magam is filmeztem, és majd ebből lesz egy videó hamarosan. Filmeztem ezeket a légitámadásokat, és mi amúgy egy gyönyörű ilyen nyaralóhelyen voltunk, tehát ez is a Libanon összetettsége és ennek a háborúnak a bizarr reflexiója, hogy egy gyönyörű hotelben voltunk a tengerparton, pálmafákkal, medencével, amely egyébként teljesen üres volt, ugyanúgy üres, mint maga a hotel, tehát egy ilyen szellemhotelben voltunk, a szellemhotel végén volt egy ilyen kis platform rálátással a gyönyörű homokos tengerpartra, amely teljesen üres volt, és ezen a platformon volt 5-6 újságíró, akik innen erről a nagyon jó kilátással rendelkező platformról filmezték a támadásokat, és a homokos strand túlvégén, 3-5 kilométerrel arrébb már robbantak a bombák, és aztán voltak ott a horizonton nagyjából tőlünk olyan 10 kilométerre települések, amelyeken lehetett látni a házakat, és lehetett látni, hogy a robbanások azok adott esetben 10-15-ször nagyobb ilyen füstfelhőt képeztek, tehát tényleg ilyen megrázó, tehát belülről is érezte az ember azt, hogy úristen, itt mekkora támadások, mekkora bombák robbannak.
Volt egy olyan éjjeli bejelentkezés, de erre konkrétan emlékszem, amikor álltál, és az látszott mögötted, hogy valahol a távolban, Beirutról beszélünk, az izraeli légierő egy pontot lő, ami viszonylag nagy tűzelék, de hogy folyamatosan visszatérő támadások voltak. El tudtál utólag oda menni? Meg tudtad azt nézni, hogy ott mi történt egyáltalán, vagy miért pont azt az egy pontot támadták?
Igen, ott sejtették, a Hezbollah már kivégzett vezetőjének, Nasrallahnak az utódját, illetve annak a bunkerét. Ez egy olyan éjszaka volt, az egyik legdurvább támadás éjszakája, ahol nem csak ott zajlottak támadások, ott indultak, és nem tudom, órákon keresztül azt a részt támadták, de utána kibővült a támadások köre, és a város további pontján is megjelentek ezek az éjszaka nagyon jól látható villanások, és hatalmas robajokat lehetett hallani, és ez Dél-Beirut, az a negyed, amelyet síták laknak, és amelyről mindig szó van a híradásokban, hogy Beirut déli negyedeit bombázták. Ez egy jól körülhatárolható terület. Libanont és egyébként Beirutot is úgy kell elképzelni, mintha nagyon sok mini állam lenne, és a helyiek el is mondják, hogy én a keresztény negyedben lakom, és nem is nagyon megyek át más negyedekbe. Én a síta negyedben lakom, és nem is nagyon járok ki onnan. Át lehet menni, normális időben be lehet menni, megnézik az embert, nincs határellenőrzés, de hogy az emberek ösztönösen is tartják azt a szokást, hogy ez az én mini államom, én innen nem megyek ki. És ez a negyed, amelyet bombáztak, ez Dél-Beirut, ez az úgynevezett Dahia negyed. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint Budapesten egy kerületet, egy sűrű lakott kerületet, tehát mint hogyha tényleg, ahogy említettem, mondjuk a 6.-7. kerület lenne az, tehát nem egy külvárost, ahol szórványosan állnak a házak, hanem egy nagyon sűrűn beépített zónát, egy belvárosias zónát kell elképzelni, és ezt támadják most már lassan 3 hete az izraeliek, és ennek következtében a negyed lakossága mára gyakorlatilag eltűnt. Nem kötelező elmenni, de mindenki, aki túl akar élni, mindenki, aki félti az életét, vagy mindenki, aki nem elég bátor, az elhagyta a területet. Én egy olyan helyen laktam egy ilyen kis dombon, ahonnan rálátásom volt erre a területre, nagyjából 4-5 kilométerre Dahia negyedtől, tehát a síták és a Hezbollah által benépesített negyedtől, és éjszaka lehetett látni, hogy miközben egész Beirut azért fényben fürdik, van a közepén egy sziget, amely teljesen sötét, ez volt Dahia, ahonnan már elmentek a lakók, ahol megszűntek tulajdonképpen a közszolgáltatások, nincs áram, és éjszaka ez nagyon jól kirajzolódik. Nem kötelező innen elmenni, tehát vannak, akik azt mondják, hogy figyelj, én itt lakom, nekem itt van a lakásom, nekem itt vannak az értékeim, és én Dafkenen fogok elmenni innen, én itt fogok lakni, vagy nincs hova mennem, tehát vannak még lakók, de ez egy teljesen kiürült negyed, ahol a Hezbollah még inkább ideges, még gyanakvóbb, a lakók is nagyon feszültek, és mindenki azt ajánlja, hogy ide Hezbollahos engedély nélkül ne menjen be az ember. Uh-huh. És ezt a Hezbollahos engedélyt, mivel vélhetően ezen a területen valóban vannak bunkerek, valóban vannak fegyverraktárak, valóban vannak olyan katonai létesítmények, amely a Hezbollah számára fontos, ezt az engedélyt nem lehet megkapni. Egyetlen esetet ismerek, amikor a Hezbollah összegyűjtött néhány újságírót, és azt mondta, hogy itt most a külföldi újságírót és helyi újságírót is, és azt mondta, hogy itt most akkor ők egy tulajdonképpen ilyen szervezett eseményt hirdetnek, és aki újságíró is megvan az akkreditációja, eljöhet és megnézheti a lebombázott szájtokat, megnézheti a lebombázott területeket. Ez egyetlen eset volt. Ezen eset az, amelynek a képei megjelennek mostanában a médiában, de amúgy nem lehet bemenni. Tehát én erre a területre nem tudtam bejutni, nem kaptam engedélyt, nagyon erősen próbálkoztam, az ottani összekötőim nagyon erősen próbálkoztak, de nem kaptam engedélyt, de ez nem azért, mert külföldi újságíró vagyok, nagyon jó kapcsolatom volt helyi újságírókkal, független lapok újságíróival, és az ottani fotós is elmondta, akit próbáltam fűteni, hogy na menjünk, hogy de hát én se tudok menni. Libanoni állampolgárként, ott jól beágyazott a helyi viszonyokat ismerő újságíróként, fotósként is azt mondta, hogy én is arra várok, hogy a Hezbollah majd küld egy engedélyt, hogy akkor most mehetsz. És én is egyetlen alkalommal voltam ott, ezen a bizonyos szervezett eseményen. Tehát ide nem tudtam bejutni. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt nem egy ilyen fallal elhatárolt városrészt kell elképzelni, tehát mi amikor mentünk be a városba, akkor a taxisom mondta, hogy ja, ott az út túloldalán az már Dahia negyed, csak oda ne menjünk be, mert ott nagyon könnyen olyan esetek áldozatai lehetünk, mint amit itt a beszélgetésben már említettem. Viszont ugye ezek a támadások, ahogy a síta negyedekből és a síta városokból menekülnek el az emberek, és a Hezbollah lakosok is menekülnek, és jobb hiány olyan városrészekben keresnek menedéket, ahol már nem síták laknak, emiatt ezek is az izraeli légierő célkeresztjébe kerülnek, ezek a területek, és olyan területen már voltam, amely nem Hezbollahos fennhatóságú, de nagyon komoly támadásokat élt át.
Az utóbbi hetekben, főleg amikor te kim voltál, a HVG is kapott emiatt elég rendesen, meg te is, aztán végképp, ahogy a kommentekben láttam, hogy több kommentelőnk is Izrael ellenesnek bélyegez téged, illetve minket is amiatt, mert hogy nem kizárólag az izraeli szemszögből mutatjuk meg ezt a konfliktust, hanem a libanoni oldalról is. Mit válaszolnál ezekre a kritikákra?
Ez a független újságíró áldatlan helyzete, ezzel, hogyha az ember független újságíróként dolgozik, akkor ezzel a helyzettel minduntalan szembe kell nézni, és ennek nincs is köze feltétlenül Izraelhez és a Hezbollahhoz, vagy Libanonhoz, hogyha az ember független újságíróként ír belpolitikáról, és mondjuk feltárja a Fidesz zűrös ügyeit, akkor ugye a fideszesek esnek neki, hogy na, ő biztos DK-s vagy Tiszás, és akkor ugyanez az újságíró, amikor ír arról, hogy a Tiszának vagy a DK-nak milyen zűrös ügyei voltak, akkor megkapja az olvasók egy másik részétől azt, hogy na, tessék, téged megvett a Fidesz.
Ez régi ezekre... indexesként neked ebben aztán bőven lehet tapasztalatod.
Igen, és ez egy olyan helyzet, amivel a független újságírónak szembe kell nézni, és ezzel nem szabad, hogy foglalkozzon, mert hogy mindig lesz olyan ember, aki nem érti meg, hogy mi tényleg a független információk pártján állunk, és megpróbáljuk bemutatni a helyzetet minden oldalról. És amikor az egyik oldalt mutatjuk be, akkor a másik érzi magát sértve, amikor a másik oldalt mutatjuk be, akkor az egyik oldal érzi magát sértve. Nagyon nehéz az olvasói szempontból úgy tűnik felfogni azt, vagy egyes olvasók számára nehéz ezt befogadni, hogy az ember elfogulatlanul is tud kritizálni egy oldalt, vagy éppen egy másik oldalt. Ezzel tehát a munkánk során nem szabad foglalkozni, megpróbálom ezt figyelmen kívül hagyni, megpróbálom nyilván valamennyire edukálni, vagy megmagyarázni az olvasóknak, hogy ez hogyan működik, de ezzel nem szabad nagyon sok időt eltölteni. Én remélem, hogy a mi munkánk az önmagáért beszél majd. Ennek az egyik jele például, hogyha lehet, és erre lesz mondjuk anyagi lehetőségünk, lesz szervezési, adminisztratív lehetőségünk, akkor például én szeretnék Izraelből is tudósítani. Ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, nem értékválasztás, hogy Libanonból tudósítottam, hanem az adott politikai konstelláció volt olyan, hogy egyértelművé tette a szerkesztőségünk számára, hogy szakmai okokból most erre a területre kell mennünk tudósítani, de szeretnénk ennek a konfliktusnak a másik oldalát is bemutatni, és Izrael oldaláról, már fizikai oldaláról, tehát Izraelbe elmenve is megmutatni, hogy ez a konfliktus hogyan néz ki a civil lakosság szempontjából. Tehát a helyszíni tudósításnak mindig az egyik legerősebb eleme, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az újságban is követhető politikai réteg alatt mi zajlik. És ezt most megmutattuk Libanonban, és meg szeretnénk, remélhetőleg meg tudjuk mutatni Izraelben is. Ennek nagyon sok összetevője van, tehát hogy egyáltalán például Izraelbe beengednek-e, kapunk-e engedélyeket, hagynak-e ott minket dolgozni, ha igen, akkor szeretnék elmenni, ennek nyilvánvalóan vannak anyagi vonzatai, tehát nagyon sok olyan dolog, amiből ez a konstelláció összeáll, de hogyha pozitívan jön ki, akkor én nagyon szeretnék Izraelből tudósítani, és ez egyáltalán nem értékválasztás, szeretnénk egy teljes képet felvázolni, és ennek a teljes képnek a felvázolásához mi bevetjük itt a HVG-nél minden szakmai tudásunkat.
András, örülünk, hogy épségben hazaérte, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is.
Én köszönöm a beszélgetést.
Hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet, hogyha nem akartok lemaradni a legfrissebb eseményekről és elemzésekről, kövessétek a HVG-t minden platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra.
Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén november 6 és 8 között új helyszínen a Momsport központban és online. Regisztrálj ingyenesen még ma!